60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Magazinunk összeállításánál mindig törekszünk arra, hogy az új információk mellett szórakoztató anyagokat is felvegyünk. Riportalanyaink mindennapi emberek, köztünk élnek, és az ő történeteiket, vágyaikat, hivatásukat mutatjuk be. A műsor összeállításánál furcsa módon mindig találunk valami közöset az interjúkban. Mai adásunkban többször hallunk családi közösségekről, a gyermekek neveléséről, a mesék, népdalok szeretetéről. A mesék fontos szerepet töltenek be nem csak a gyerekek, de a felnőttek életében is. A mesehallgatás fejleszti a fantáziát, segíti a beszéd fejlődését, tanít az élet dolgaira, és terápiás, gyógyító meséket is ismerünk. A magyar népmeséknek saját ünnepe is van. 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmeséket. Lássuk a mai adás tartalmát. A fűvészkertbe látogatunk el egy orchidea kiállításra. Egy népdal és nóta énekes életpályáját ismerhetjük meg. Kelemfa családi központban kicsik és nagyok is jól érzik magukat. Autista Fiatalok Egyesülete rangos pályázaton nyert. Az ő mindennapjaikról és jövőjükről szól a következő interjú. Egy új musical készül, amelynek címszereplői mind-mind mesehősök. Jó szórakozást kívánok a következő egy órához.
Orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel, hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orchideák, színes orchideák, mondjátok el, hogy szeretem.
Még tavasszal egy mesés helyre látogatott el Ámen Zsóka.
Nagyon szép kiállítási meghívót tartok a kezembe, Orchidea és Bromélia kiállítás a fűvészkertben. Nem csak a meghívó szép, hanem a kiállítás maga is. Több száz orchideát lehet megcsodálni, legszínesebb, legkülönlegesebb variációkba. Kíváncsivá tett engem ez a kiállítás, miután végignéztem, felkerestem Bari Zsuzsanna elnökhelyettest, aki a Magyar Orchidea Társaságot képviseli. Hogy jött létre ez a kiállítás?
Én is mindenkit szeretettel üdvözlök. A Magyar Orchidea Társaság már sok-sok éve tart kiállítást orchideákból, általában a tagok gyűjteményéből állítunk ki. Eddig mindig tavasszal és össze volt kiállításunk, sok-sok éven át a Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban állítottunk ki. Hát ugye a Covid minket is megtépázott, a tavalyi évben már a márciusi is elmaradt, az őszi is természetesen, és törtük a fejünket, hogy hogy tudnánk megoldani, hogy idén legyen egy kiállítás, és összefogtunk a fűvészkerttel, ahol nagyon jó helyet találtunk, mert szabad téren tudunk kiállítani. Tehát a sok-sok ember, aki a hosszú bezártság után végre levegőre és szépre természetre vágyott, az eljöhetett ide és megnézhette a virágainkat.
Mikor alakult a társaság?
Több mint 40 éve alakult. Még vannak tagjaink között, akik alapító tagok. Már egyre kevesebben sajnos.
Honnan kerültek az orchideák Magyarországra?
Hát ez egy hosszú történet, mert ugye a 70-es években nem nagyon lehetett utazni, főleg olyan helyekre, ahol élnek az orchideák, tehát Dél-Amerikába, Ázsiába ez nehezen volt kivitelezhető. Volt egy-két tagtárs, akinek volt ismerőse Németországba és gyűjtött orchideát, oda el tudott jutni, csereberéltek, szétosztották, itt tovább nevelgették, Ezen kívül volt Szombathelyen egy nagy virágszövetkezet, akik ráálltak a cimbidiumokra a csónakorhideák nevelésére. Erre sokan emlékszünk még, hogy nőnapkor megjelentek ezek a kis dobozokban egy-egy orhideák kis kémcsőben, ezek a cimbidiumok. Úgyhogy innen került. Aztán 89 után, mikor szabadok lettek a határok, egyre többet utaztunk, már a társaság is szervezett ilyen utazásokat különböző kertészetekbe, főleg Németországba, Ausztriába, Franciaországba, Lengyelországba, és innen, hát most meg már az interneten bárki bárhonnan tud rendelni.
Honnan az orhideák szeretete? Mi a tulajdonképpeni foglalkozása Zsuzsának?
Én vegyészmérnök vagyok, tehát egész más a szakmám. Az orhideák szeretete, én általában a növényeket nagyon szerettem, és egyszer másfél órát álltam sorba, hogy bejuthassak egy orhida kiállításra, és mikor bejutottam, és én is panaszkodtam, hogy hú, de sokat kellett sorbálni, azt mondták, hogy hát lépjek be, és akkor nem kell többet sorbálni, hanem én is itt dolgozhatom.
Hány tagból áll a társaság?
Hát most körülbelül egy kicsit megfogyatkoztunk, most olyan 250, de olyan 350 körül volt a maximális taglétszámunk.
Láttam a kiállításon nagyon sok első díjas, második, harmadik díjas
Igen.
növényeket.
Zsűrizni szoktuk a növényeket, szigorú szakmai szempontok vannak, tehát olyan, hogy annak a növény, tehát ismeri kell a zsűrinek annak a növénynek a természetét, hogy ahhoz képest, hogy az a növény három virágot hozott, az kevés vagy sok. Mert van olyan növény, ami az is csoda, hogy egy virágot hoz, van amelyiknek 100 virágot kell hoznia. Ezen kívül a virág mérete, színe, állapota, ezt is díjazzuk.
A kiállítók azok maguk állítják elő, maguk termesztik ezeket az orhideákat, vagy nemesítik, vagy
nem,
hogy van ez?
Nem. Hát kivéve a fűvészkert, ahol itt van az Eszéki Eszter a szaporító labornak a vezetője, itt folyik a szaporítás, ugyanis azt kell tudni az orhideákról, hogy kétféle, mint minden növénynek, kétféle szaporítási móda van, illetve sok növénynek. Az egyik az, hogy magról, na ez a nehéz az orhideáknál, majd elmondom miért. A másik pedig, amikor van egy nagy tövem, ketté osztom, három osztom, és akkor különböző cserepekbe szétültetem, vagy blokkra fölkötözöm. A magról történő szaporítás azért nehéz, mert az orhideáknak nagyon-nagyon pici magjuk van, amiben nincsen tápanyag ahhoz, hogy növekedésnek indulja. Tehát egy speciális szaporító közeg, egy laboratórium közegben kell őket elhelyezni, penészedjenek be, és egy bizonyos gombának is kell, ami a természetben is van, a közelben lenni, ami segíti a növekedést az orhida magoknak. Tehát ha veszünk, most arra gondolok, egy szupermarketbe árulnák az alap lepke orhideákat, veszünk egyet, az a legtöbb esetben elvirágzik, és nem biztos, hogy újra tudjuk virágoztatni. Ha már ezt valaki újra tudja virágoztatni, akkor is mindig nagy öröm szokott lenni, és nálunk is jelentkezik, hogy milyen jó, meg milyen sokáig virágzik, de ez nem annyira nehéz. Amik itt ki vannak állítva és díjazva lettek, növények, azokat bizony nem olyan egyszerű újra virágoztatni. Tehát sokunknak van téli kertje, üvegháza, tehát olyan speciális körülményt tud biztosítani az orhideáknak, ami ahhoz szükséges, hogy virágozzanak.
Egész mini orhideákat is láttam ilyen díjazottnak. Igen. Fontos az, hogy méret szerint is nem, osztályozzák?
Nem, az külön a zsűri szempontjából külön kategóriában vannak.
A hétköznapi ember számára nagyon drágának tűnik az orhidea.
Ha arra gondol az ember, hogy egy csokor rózsát vesz, és az egy hét alatt elvirágzik, és ugyanezen az áron vesz egy orhideát, ami esetleg hónapokig virágzik, akkor nem olyan drága növény.
Hogy van az orhideák feliratozása?
A mindenütt kapható Phalaenopsis latin nevét, azt magyar lepke orhideának hívjuk, ugye a cimidiumot csónak orhideának, a dendrómiót veszőkosbornak, tehát van egy pár alapfaj, aminek van magyar neve, de alapvetően latin nevük van ezeknek a növényeknek, és a természetben több mint 30 ezer faja van az orhideának, szinte egyik legnagyobb csoportja a növényeknek, és már több mint 100 ezer van a világon.
Ez fantasztikus.
Úgyhogy muszáj megkülönböztetni őket. Hát az alapfajtát, hogy Phalaenopsis, Dendrobium, Cimbidium, Bulbophyllum, rengeteg alapfaj van, hogy azon belül milyen kereszteződés, vagy mi, tehát mindegyiknek van neve.
A hirdetik. Fiatalok mennyire érdeklődnek?
Érdeklődnek,
sokan voltak.
Hála is. Istennek egyre többen volt, egy időben visszaesés, pont az internet miatt arra gyanakodunk, mert amit mondtam, hogy ma már interneten Tajvantól kezdve Ekvádorig lehet orhidát rendelni, csak a postaköltséget fizesse ki az ember, meg a vámot, meg a citeszt. Volt egy visszaesés, mert meglették főleg a fiatalok. Most már jobban szeretik, hogy eljönnek ilyen kiállításra, és megnézik ők is. Hát a Covid most miatt most kevés a külföldi árusunk, de jóval többen szoktak jönni. Tehát tényleg Dél-Amerikából, Tajvanból rendszeresen jönnek árusok. Itt az utolsó pillanatban mondták le megint a vírus miatt, hogy nem tudnak eljönni. Tehát itt olyan, tehát a gyűjtők olyan különleges növényeket tudnak vásárolni, amit amúgy nem lehet kertészetben, vagy itthon máshol megvenni.
Orhidea társaságnak híre van külföldön is, ha jönnek a kereskedők is hozzá.
Persze,
a
már igen. Annyira hírunk van, hogy mi is megyünk külföldre. Például két évente Bécsben rendeznek meg, tavaly még pont meg volt februárban, ott voltunk, egy februári orhidea kiállítás, tehát ott már számítanak a jelenlétünkre, kiállításunkra.
Nagyon jó. Úgy tájékozottam, hogy Zsuzsanna könyvet is jelentetett meg az orhideákról.
Igen, mert én is beleszerettem az orhideákba, és először én is azt hittem, hogy csak ez a kétféle, a Cimbidium meg a Phalaenopsis van, aztán itt találkoztam vele, hogy milyen hatalmas választék van az orhideákban. Találkoztam a Varga Emma nevű hölgyel, aki talán emlékeznek még az idősebbek Csapó Diberára, akinek gyönyörű botanika rajzai voltak.
Varga a növényhatározója is,
igen. Igen, az erdők mezők virágai, igen. Nekem is megvolt gyerekkoromban, megkaptam a szüleimtől, és mindig nagyon szerettem ezeket a rajzokat, és itt láttam a kiállításon rajzolni Emmát, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy lenne kedve rajzolni az orhideákról, ő már rajzolt az orhideákról, és 2012-ben Budapesten mi rendeztük meg az Európai Orhidea Kongresszust, ahova sokan jöttek külföldi látogatók is, és nem volt semmilyen kiadványunk, ami magyaron kívül más idegen nyelven szólna, úgyhogy ezt a könyvet bevállaltam, hogy magyar és angol nyelven én írtam, és a Varga Emma rajzolta a rajzokat hozzá.
Gratulálok, biztos nagyon szép, ugyanúgy, ahogy ezek az orhideák, amit lehet látni a kiállításon. Kedves hallgatóim, keressék föl az interneten a
orhideatársaság.hu oldalon a társaságunk weblapját.
És gyönyörködjenek, vagy ha kedvük van, és szeretnének ilyen csodálatos növényeket tartani, nevelni, akkor lépjenek be a társaságba. Ámen Zsóka beszélgetett Bari Zsuzsannával, aki a Magyar Orhidea Társaság elnöke helyettese.
Megmondtam az életet, felmegyek Budapestre. Ott sétálok a főutcán, minden szombat este. Kipirosítom magamat, a fejemet jól föltartom. Majd valaki belém szeret, oda ki a
A dalnak, az együtténeklésnek óriási szerepe van a gyerekek és a felnőttek életében is. Somogyi Ági kereste fel a gyáli népdal körvezetőjét.
Tolnai Marival beszélgetünk, aki népdal, magyar nóta és operettének. Ki fedezte fel benned ezt a tehetséget?
Ova néném, ő vitt először, mint a többi gyereke.
Kellett, hogy valaki ráerősítsen.
Hát aztán nyilván az iskolában, kórusban énekeltem, színdarabokban, zenésekben játszottam, gimnáziumban is. Akkor már dolgoztam, akkor az otthoni énekkarban, mert ott egy népdalkör. A népdalból indul minden. Én a hagyományos, azt, amit iskolában megtanultunk, mert ez volt az alap, azokat szeretem énekelni, és megénekeltetni a közönséget. A népdalokat ez a korosztály még ismeri.
Nincsenek fiatalok a közönség soraiban?
Elvétve. Vidéken talán még azok a fiatalok, akik hallották a szüleiktől, inkább nagyszülőktől, mert már az a középosztály sem annyira nótás.
Pedig a magyar nótát elismerték Hungarikumnak. Kár lenne, ha feledésbe merülne.
Igen. Érettségi után Tamásiban dolgoztam, és ott élt egy nótás énekesnő, Szentpáli Kovács Mária. Hát már akkor sem volt fiatal, de elmentem hozzá énekelni, tanulni. Ő általa ismertem meg Boros Jolánt, Mozsár Imrét, Tekeres Sándort, az akkori idők énekeseit. És aztán úgy hozta a sors, hogy 70-ben feljöttem Budapestre dolgozni. Az első utam a törekvés művelődési otthonba vezetett. Ott Szalai László volt a tanárom, és Babos Károly zeneszerző. Ezután kerültem az OSK stúdióba.
Ez az Országos Szórakoztató Zenei Központ.
Igen, ahol Vörös Sári volt az irányító tanár, Reményi Sándor volt a korrepetáló. Párhuzamosan voltam Hajdú Annánál is. Rendszeresen voltak műsorok.
Ez megerősített
fokozatosan,
téged.
Igen.
De a munkád...
Dolgoztam, OTP-nél dolgoztam, pénztáros voltam, és nagyon nehéz volt így összehozni. Mind a kettőt kellett hangképzésre járni. Meg hát a nóta éneklési stílust valahogy el kellett sajátítani.
Kell valami plusz a magyar nóta énekléshez, a jó hangon
igen.
kívül?
Tehát nem elég, hogy valakinek szép hangja van. Valami olyan plusz, ha kiállsz a színpadra, akkor érezze a közönség, hogy na, itt most valamit hallani fog. 8 sorban kell elmondanod egy egész történetet.
Ez nehéz, röviden sokat mondani.
Igen, és nem szabad átesni a lót másik oldalára, mert végül is mégsem egy színházi, színpadi, de nem színházi előadás. Lehet fejleszteni, de erre születél kell.
Mikor léptél föl először, emlékszel erre, amikor nagy közönségnek nótát énekeltél?
Én Tamásiba kezdtem a fellépéseket. Jöttek le énekesek, és megengedték, hogy én is énekeljek. Mikor feljöttem Budapestre, akkor viszont a Szalai Laci bácsi vitt el a Keletinél, ott egy kis külön éttermi részben, az volt az első budapesti fellépésem. Ott rendszeresen adtak lehetőséget az énekes palántáknak. Volt egy cigány zenekar, Balog Albert prímásunk, nagyon szerettem azt az embert, nagyon segítőkész volt a kezdőkhöz, mert ugye nem mindegy. Közben megismerkedtem Dóri Józsi bácsival, aki szintén OTP-s volt. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az országot bejártam vele. Ez nagyon nagy segítség volt, nagyon sokat oktatott, mindig megmondta azt, hogy na most, hogy csináljam. Aztán meg el kellett döntenem, hogy most vagy énekelek, vagy dolgozom. Mivel Alpilletben laktam, 800 forint volt a fizetésem, 300 forint volt az albérletem. Külön az OSK stúdióban is 200 forintos bélyegek voltak, ezt kellett havonta venni, és plusz a magántanár. Mivel anyám még nem tudtak segíteni, én meg nem mertem azt vállalni, hogy ott hagyom a munkámat, és megyek egy bizonytalan helyzetbe. Közben jött az ember, aztán úgy döntöttem, hogy lesz, ami lesz. Nehéz volt abba hagyni, hosszú ideig nótát egyáltalán nem hallgattam. Aztán így eltelt jó pár év.
Évtizedek.
Közel 30. Majd egyszer csak Fényes György szintén nóta énekes. Ővel együtt jártam korrepetálásra. Találkoztunk. Hát kérdezte, hogy hova tűntem, hogy miért nem énekelek, stb. Őneki van egy klubja, a Frater Lorand nótakör. Ha van kedvem, menjek. Húztam. Aztán mégis úgy gondoltam, hogy elmegyek.
És jól tettem.
És igen. Aztán végül is azóta most megint folyamatosan tagja vagyok valahol, valamelyik csapatnak. Fellépések voltak nótakörön belül, lassan belejöttem ismét. Sokkal nehezebb volt így 30 év után elkezdeni, mint amikor fiatalabb az ember. Sajnos a hangszálak is leülnek, nem dolgozik, ugyanúgy, mint a sportolónál, ha nem edz, akkor az izmok lemerevednek, nem most a hangszálak ugyanúgy.
Mellette operettet énekeltél, oda megint egy másfajta készség kell.
A hangképzés nagyon lényeges. Minden héten jártam egy énektanárhoz, visszatérés után is. Bizony megdolgoztatott, de meg is volt az eredménye, mert elég szépen úgymond hogy visszajött a hangom, de kevés lehetőségem volt az operett éneklésre.
Tehát akkor a három műfaj közül a nóta az, ami neked aztán a...
De ezt se tudom határozottan mondani, hogy van voltam, mert azért mindegyik egyenlő.
Volt neked kedvenc nótád?
Nem tudnék választani, mert mindig az a kedvenc, amire éppen készülök. Nyilván azért választok ki egy-egy dalt, most úgy érzem, hogy úgy fogom tudni előadni, hogy az jó legyen, és a szívemet, a lelkemet megérintse, mert itt az a lényeg.
Mindig így választottál műsort?
Nem. Hát amikor vidékre mentünk, sokszor 7-8 dalt elő kellett adni, attól függően, hogy a közönség mennyire vette alapot.
Volt persze, ilyen, hogy nóta csokor. Gondolom, hogy annak megvolt a felépítés.
Persze, tanultuk is. Először nyilván egy hallgatót énekel az ember.
Az mit jelent?
A lassú. Akkor lépegetsz. Van az andalgó, amikor már egy kicsit gyorsabban, már a csárdásnál még aha, jobban, a frissnél meg már szaladsz. Ez az ala. És lehetőleg legyen egy egység. Tehát, hogyha a szerelemről énekelek, akkor mind a négy dalom a szerelemről szóljon.
Kedvenc dalszerződ, akitől sok nótát választottál, volt-e ilyen?
Babos Károly, Morvai Károly, Nem zörög a harasz, Szántó Ferenc, Férhez megyek anyám.
Ó, hát ezek mind dedikációk. Téged nagyon szerettek ezek az emberek. Művészeti vezetője vagy egy dalkörnek, igen, ez a Kovács István Pálról elnevezett dalkörnek.
Most is ezt csinálom. Minden hónapban van műsor, gyálon, és hát ugye arra készülünk minden héten, beugrom, ha éppen szorít a cipő, műsort vezetek. Azért a színpadon vagyok.
Ez a fontos. Nem akármilyen elismerést is kaptál.
A Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Szövetségétől személyesen Nógrádi Tóth István elnök úrtól kaptam.
Szívből gratulálok.
Köszönöm,
mert
szépen.
Ez is azt jelzi, hogy jó helyen vagy, ezt folytatni kell. Tolnai Mari énekessel Somogyi Ágnes beszélgetett.
Egy hely mindenki számára. Ez a jelszava annak a családi és szabadidős központnak, ahová Kéri Júli látogatott el.
Tehát egy nagyon vidám központba érkeztem, a Kelenfa Család és Szabadidő Központba, ahol Granák Tamara várt engem. Már jártam errefelé, és nagyon megkapott az egésznek a légköre, amit azt hiszem, hogy egy picit muszáj elmondanom ahhoz, hogy megismertessük önökkel, hogy milyen helyen is vagyunk. Egy kis előkert fogadott, ahol babakocsik állnak sorba, anyukák érkeznek kicsi gyerekekkel, egy földszintes kis épület. Nagyon édes volt, amikor egy anyuka beadta a babáját az ablakon keresztül, és aztán a csomagokkal jött ő be, és bent a recepció, idézőjelben recepció, mert nem ez túl hivatalos ahhoz, ami létezik. Két külön szoba, foglalkozásra alkalmas szoba van, ami teljesen családi méretű helységek, és itt valami egészen különleges világ van. Talán ott kezdhetnénk, hogy akár ezt a megfogalmazást is, ha részleteznénk, hogy mitől családi és mitől szabadidő központ.
Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen vezetted föl, és én is minden reggel ezt élem át itt a tornák folyamán, amikor elindítom az órákat. hogy a nevünkhöz most már 10 éve hűek tudunk lenni, ami ugye családi központ. Nagyon családias a légkör, a két foglalkoztató termünk mérete is limitált, pont azért, mert nem szeretnénk, hogy egy-egy foglalkozáson túl sokan vegyenek részt, ezáltal elveszítse ezt a jellegét.
Hány gyereket vagy felnőttet tudtok egyszerre fogadni?
Hetet szoktunk fogadni, és a plusz az oktató. Tehát, hogy tényleg abszolút ezzel segítve azt is, hogy megkapják azt a figyelmet, amire szükségük van, amikor ide jönnek hozzánk.
És mitől szabad idő?
Szabadidős foglalkozások vannak, ugye főleg mozgásosak, de mindemellett megtalálható isoknak az angolórák, a drámaórák, nyári táboroztatunk 12 hetes turnusokban.
Ez egészséges gyerekeknek, vagy vegyesen?
Nincsenek fejlesztő pedagógus oktatóim, tehát az egészséges gyermekeket tudjuk fogadni.
És hány oktató? Ugye ez egy családi vállalkozás.
Igen, ez egy családi vállalkozás, és igazándiból egy olyan 10-15, de volt már, hogy 20 oktatóval is együtt dolgoztam egy forgalmasabb időszakban.
Tehát mindenkinek megvan a saját szakterülete, és azt szerint tartja az órákat.
Abszolút, igen, mindenki, ugye csak a végzettségnek megfelelő órákat tarthat nálunk.
Az, hogy családi, az rögtön kiderült, amikor a honlapon láttam, hogy egy órarendetek van, és hogy vannak kismamáknak is foglalkozások, babás, mamás, nagyobb gyerek. Egy picit, hogyha ezt kifejtenéd.
Igen, eleve is, hogy ugye a honlapot megnézi bárki, akkor látja, hogy kategorizálni próbáljuk az órákat. És ugye a szlogenünkben induláskor benne volt, hogy egy hely mindenki számára, tehát mi úgy gondoltuk, hogy elsősorban ugye a kismamákkal kezdtünk el együtt dolgozni, de hát ugye aztán a babák megszülettek, és akkor a kismamák kérdezték, hogy hát akkor ők velünk folytatnák tovább a mindennapjaikat, milyen lehetőségeik vannak. És igazából mindig a keresletből az vitte tovább a vállalkozást, és az fejlesztette ki, vagy adta a mai profilját.
Tehát akkor most vannak a kismamák?
Vannak a kismamák, a babamamák, akkor külön vannak óvis foglalkozásaink, kisiskolás foglalkozásaink, és akkor a szülőknek is szoktunk egy-egy ilyen tanfolyamszerű foglalkozást elindítani.
Gyerekek hány éves korig jöhetnek?
10-11.
És nekik torna, vagy nekik van már inkább a dráma?
Nekik van már inkább a dráma, meg a nyári táborok. Tehát az iskolás korosztálynak inkább a nyári táboraink és az évközbeni dráma foglalkozás.
És a nyári táborok, azoknak tematikája van?
Mindegyiknek igen tematikája van. A jóga tábortól elkezdve, az iskolás angol táboron át, a dráma táborig, a komplex művészeti táborig, ahol a zenének minden műfajában megismerkedhetnek. Úgyhogy elég széles skálában tudnak.
Kreatív?
Az alapvonal. Igen, tehát kreativitás és az azt segítő foglalkozásoknak a beépítése a tábori életbe, az az alap.
Hosszabb ideig vagy meddig, de átmenetileg volt színjátszó csoportotok is.
Igen, volt egy évig működött már színjátszó csoportunk is, tervezik is, hogy majd újra fog indulni. Nagyon nagy sikerrel, évvégén előadással, úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek voltak, a gyerekek nagyon élvezték.
És az óvis dráma foglalkozások mit tartalmaznak?
A különböző nemzetiségeknek a népmeséit dolgozzák fel egy óvoda, illetve drámapedagógusnak a segítségével. Ez magába foglalja ugye magát a meseolvasást, az utána való kreatív foglalkozást, a személyiségfejlesztő játékokat. Segít nekik megnyílni, segíti az érzéseiket kifejezni. Összességében a délutáni foglalkozásaink azok mind az óvodásoknak szólnak. 9. éve dolgozunk együtt a Budai 11 Karate Sportegyesülettel. Csak nálunk tartanak óvodás foglalkozásokat, heti 2-szer, tehát házzal. Sok leigazolt sportolónk van, illetve még a nagy kedvenc a kislányok körében, szintén óvodás korcsoportban, az pedig a balett előkészítő tanfolyamunk. Lehetőségük van megcsillogtatni tánctudásukat, és végre felvenni a tornadreszt és a tütüt a balettcipővel. Úgyhogy látni kéne azokat a mosolyokat itt délutánonként.
Elég halátlak téged a mosolygosan, ahogy meséled, és az egész helyszín, ami mosolyra fakaszt mindenkit, aki ide benéz.
Ami még egy szívem csücske foglalkozás, itt a Kelenfában, az a Minióvi csoportunk. Ez egy játszó délelőtt bölcsiskorosztályú gyermekeknek, és fix csoportokkal működünk. Általában heti kétszer jönnek hozzánk a gyerekek, 9-től 12-ig, és ahogy látod is, ez a helység, amiben most beszélgetünk, ez abszolút az ő igényeiknek és érdeklődési körüknek megfelelően van berendezve, és nagyon tartalmas és vidám délelőtteket töltünk itt el. Most már 7. éve azok a gyerkőcök, akik még igazándiból egésznapos bölcsődei szolgáltatást nem vesznek igénybe, de szeretnék már a szülők, hogy egy picit szocializálódjanak, akkor nálunk azt hiszem, hogy a legjobb helyre kerülnek.
Láttam, hogy olyan is van, hogy idézőjelbe ki lehet bérelni a helyiséget születésnapra. Ez szabadon, tehát úgy, hogy csak a helység van, vagy pedig az egy foglalkozást is jelent.
Igen. Régebben lehetett úgy is, hogy csak a helyszínt bérbe veszik, de igazándiból ezt nem igényelték a szülők, úgyhogy nálunk az elérhető csomag az, hogy animátorral és egy plusz segéddel párosítva kapják meg a helyszínt, úgyhogy igazándiból a szülőnek csak ide kell érkezni a gyereksereggel és élvezni, és tényleg felhőtlenül élvezni azt, hogy a gyerekét ünnepli. Úgyhogy minden egyéb szolgáltatás és körítés az a mi vállunkon nyugszik ebbe a szolgáltatásban.
Nem semmi. Gondolom, ennek nagyon nagy sikere van.
Igen. Eléggé telt házasak a hétvégéink. Ugye, mivel tele van az órarend a különböző délutáni óvodás foglalkozásainkkal, este pedig a kismama tornával, a felnőtteknek a gerinc tornával, ezért mi születésnapi zsúrokat csak szombat-vasárnap tudunk vállalni.
Tehát akkor, ha összefoglaljuk, akkor vannak külön a kismamák, vannak a babamamák, vannak az óvodások, és akkor még marad az, hogy a felnőtteknek...
Igen, a felnőtteknek is. Limitált a kínálatunk számukra, de például egy szerda esti gerincjogánk az most már 4 éve üzemel fix csoporttal, és nagyon szeretik az oktatónkat. Ezen kívül nagy sikerrel ment éveken át a női körünk, ami most úgy néz ki, hogy újra életre fog kelni. Havonta egyszer találkoztak a hölgyek, és akkor egy életvezetési tanácsadó segítségével előre megbeszélt témákat dolgoztak fel.
Ez gyerekekkel kapcsolatos témákat, vagy bármi?
Abszolút, ezt kibontanám, tehát ez nem anyukáknak szól kizárólag, hanem itt voltak nagymamák is, ebben a körben voltak még gyermekvállalás előtt álló fiatalabb hölgyek is, tehát, hogy teljesen vegyes volt. Itt a nőiesség volt inkább a középpontban. Persze a család, mint téma, illetve a párkapcsolat, a munka, a karrier és az anyaság, nagymamává válni, mondjuk első unokás nagymamaként, ezek mind-mind témái voltak a körnek.
Abszolút egyértelmű, hogy ez itt mindenféle korosztálynak szóló, nagyon barátságos, családias hely, és nagyon köszönöm, hogy ezt megismerhettem a Kelenpa Család és Szabadidő Központban, ahol Granát Tamarával Kéri Jöli beszélgetett.
Egy hatalmas sikert könyvelhetnek el az Aura Egyesület tagjai, illetve a vezetője. Vadasné Tóth Máriával beszélgetek. Mikor alakult az Aura Egyesület? Egyáltalán a név honnan származik?
2002-ben alakultunk, jövőre leszünk 20 éves. A szülők alapították, ez egy szülői egyesület. Valamennyiünknek autista gyermekünk van. És 2002-ben ott tartottunk, hogy a gyermekeink elvégezték az iskoláikat, de nem volt nem volt folytatás. Néhányan tovább tanultak, de akik tovább tanultak, azok a tovább tanulás után kerültek ugyanebbe a helyzetbe.
A szociális kapcsolatteremtés az egyébként is egy nagyon nehéz.
A legnehezebb terület az autista fiatalok számára. Ugye megtanulni az iskolában a matematikát, a fizikát, vagy a történelmet, magyart, az gyakorlatilag érdeklődési körükbe tartozik, akkor kiváló memóriájuk révén rendkívüli mennyiségű információt képesek hosszú távon megjegyezni. Nem a tanulási képességgel van náluk baj, hanem az emberi kapcsolatok számukra rendkívül káosz. Ott nem tudnak eligazodni, nem értik a nonverbális jeleket, nem tudják levenni, hogyha ha a társuk elfordul, akkor az most miért, a kontextusokat nem értik. Rosszul reagálnak a kortársakra, tehát innen ered az, hogy igazából gondjuk is van a kortárs kapcsolatokkal már iskolában, és gyakran kirekesztést élnek meg.
Jó 30 év telt el azóta, amióta az Eső ember című film megjelent. Tehát ez volt az első olyan alkotás, ahonnan információt szerezhettek az emberek egyáltalán, hogy mi is ez az autizmus. Azóta azért rengeteget változott a világ, és azt gondolom, vagy azt hiszem, vagy azt remélem inkább, hogy az autizmussal szemben, vagy az autista emberekkel szemben megváltozott a vélemény. Ezt hogy látja?
Rendkívül sokat változott a világ azóta.
Elfogadóbbak az emberek.
Nagyon sokat változott több okból is. Rendkívül sok információ halmozódott fel az autizmussal kapcsolatban, nagyon sok oldalról ismerték meg a szakemberek, és ugyanakkor még mindig nagyon keveset tudunk róla. Rengeteget lehet olvasni az internetnek köszönhetően, nagyon sok információt lehet beszerezni.
Nem is a beiskolázással, vagy az iskolai tanulmányokkal van probléma, hanem inkább azzal, hogy utána mi lesz ezekkel a gyerekekkel.
Igen.
Hogyan tudnak elhelyezkedni, egyáltalán találnak-e munkát, és azt hiszem, hogy az Aura Egyesület ebben is sokat segített.
Nekünk ez a specialitásunk. Próbáltunk egy olyan hálót szőni alájuk, köréjük, vagy egy aurát létrehozni.
Innen a név, igen, akkor, igen. Értem.
Egy ilyen védőburkot, amivel átsegítjük őket az iskolás kortól a munkába helyezkedésig. Gondoltuk mi, hogy nem lesz ez olyan nehéz, de sajnos sokkal nehezebb bekerülni a munkavilágába, mint azt eleinte gondoltuk. Ugye náluk egyfajta önérvényesítő képesség hiányzik, ők nem tudják úgymond eladni magukat a munkaerőpiacon, ők nem tudják elmondani magukról, hogy ők miért jók, miben jók, mi az erősségük, mire ide eljutnak, az önértékelésük kromokban hever, hiszen kerülnek hozzánk a fiatalok, hogy szeretnének állást, segítsünk. Az első és a legfontosabb vágyuk, igényük, hogy ők is olyanok legyenek, bárki más, ugyanúgy dolgozhassanak. Megpróbáltunk ebbe besegíteni, hogy kerestük a helyet, hogy hol találunk befogadó munkahelyeket. Úgyhogy az elmúlt 10 évben körülbelül 140 fiatalt helyeztünk el. Nem úgy csináljuk a feladatunkat, mint egy munkaerőközvetítő, hogy megkeressük a megfelelő állást, és akkor utána boldogan dolgozhat a kiállásba került, hanem mi után követjük, tehát előkészítjük először is a munkahelyet, megbeszéljük, hogy ki lesz az, aki ide érkezik, milyen erősségekkel, milyen segítségre van szüksége, és ha létrejön a foglalkoztatás, akkor utána is távolból rendben, tehát rendelkezésre állunk, tehát bármilyen konfliktus vagy új jelenség lép föl, akkor fölhívhatók vagyunk, kimegyünk a helyszínre, megbeszéljük, hogy mit kell csinálni, és maga a fiatal is visszajárhat hozzánk szabad idejében, szabadidős tevékenységet.
Mik azok a munkakörök, amiket el tudnak látni?
Az autista emberek jól tűrik a monotonitást, nagyon tud pontosan dolgozni, nagyon lelkiismeretesek, pontosan érkeznek, a szabályokat másokkal is betartatják. Nem pletykálnak, nem tudnak alibizni, nem tudnak úgy csinálni, mintha dolgoznának, miközben nem dolgoznak. Vagy dolgoznak, vagy nem dolgoznak. Inkább a közösségben való jelenlétben.
Maradandóak ezek a munkavállalások?
Nálunk a mi közösségben a hozzánk jelentkezőknek a 90%-át el tudjuk helyezni. Ez azért nagy szó, mert általában a fogyatékossággal élő emberek 10-12-13%-a dolgozik, és körülbelül autistánál is ez a
Ez egy
nagyon magas szám, és a következő gyenge szám autizmus esetén, akiket mi ilyen előkészített formában és utánkövetéssel helyezünk el, 98%-uk benn marad. És ez, ez is nagyon nagy szó. Néhányan vannak, akikről kiderül, hogy elfáradnak, nem bírják az idegrendszerük, nem bírja a húzamosabb munkát, vagy más típusú munkát kell neki keresni, vagy ő kéri, hogy szeretne fejlődni, és segítsünk neki.
Beszéljünk akkor erről a hatalmas sikerről. Mi is volt ez? Megpályáztak egy pályázatot?
Igen, a Fővárosi Önkormányzat idén írt ki először egy 1 milliárd forintos keretet a fővárosi lakosok számára. Lehetett ötleteket beadni különböző kategóriákban, zöld Budapest, gondoskodó Budapest és egy Budapest kategóriában.
Tehát magyarán a lakosokat kérdezik meg, hogy mi az, amit szeretnének.
Mi az, amit egy szabadidős kulturális központra pályázunk autista emberek, felnőtt autista emberek számára, hiszen ők nehezen tudnak betagozódni szabadidejükben, és így nagyon, nagyon könnyen izolálódnak. Ha viszont van egy közösség, ahova tartozhat, mindig tudja, hogy a szabadidejében hol, mikor, mit tud csinálni. Ugye az autista embernek a szabadidő a legnehezebb.
Struktúrálni kell az
idejét. Struktúrálni kell, mert különben felerősödnek esetleg a tünetei, vagy...
Tulajdonképpen ezt a fajta munkát már egy jó ideje a 12. kerületből irányosi közösségi házba.
Igen, csináltuk. 15 éven keresztül csináltuk a Virányosi Közösségi Házban.
Milyen programok voltak?
Minden vasárnap volt valami szabadidős programunk. Egyik héten társasjátékoztak a fiatalok. A következő héten egy klub találkozó volt, a 25-30 fiatal is találkozott.
Kirándulni
mentek a harmadik héten, negyedik héten ilyen művészeti programokat, városnézés vagy múzeum. Elsősorban kommunikációt segítő társas viselkedést gyakoroltunk, de ilyen örömtevékenységek mentén.
És voltak nyári táborok is, ha jól emlékszem.
És ők kérték, hogy legyen a nyári táborunk, hogy idén megtartottuk a 14. nyári táborunkat. Igen, de emellett aztán hétközben meg voltak tematikus, kis csoportos fejlesztő foglalkozások, tehát munkára felkészítő, kompetenciafejlesztő, informatika, angol, személyiségfejlesztő programok, például Autista Akadémia, ahol kifejezetten ugye a ki vagyok én, hogy vagyok én az autizmusommal, hogy képviselem magam, hogyan tudok nemet mondani, hol vannak a határaink, most elkezdtük a meseterápiát beépíteni, ugyanebbe a körbe, hogy a mesék nagyon gazdag képi világán keresztül fogalmazunk meg dolgokat, értékeket, amit nagyon szeretnek. Akkor beadtuk a fővárosnak ezt az elképzelést, és a főváros úgy döntött, hogy a beérkezett 700 szavazatból kiválasztott 53 darab ötletet megszavaztatja a fővárosi lakosokkal. Ebből az 53-ban bekerült a mi felnőtt autista szabadidős kulturális központunk, és valami egészen fantasztikus módon a kategória győztesek lettünk, úgyhogy meg fog valósulni, mert hogy a főváros ígéretet tett rá, hogy a nyertes pályázók ötleteit megvalósítja.
Nagy szívvel gratulálok, és sok erőt a további munkánkhoz.
Köszönöm szépen, már tervezünk, már készülünk, már ott vannak az asztalunkon a konkrétabb javaslatok, és nagyon-nagyon várjuk, hogy elinduljanak a megvalósítással kapcsolatos munkák.
Biztos
köszönöm
vagyok
szépen.
Benne, hogy így lesz. Az Aura Egyesület vezetőjével, Vadasné Tóth Máriával Torda Judit beszélgetett.
Mai vendégem Meskó Zsolt, rendező, író, forgatókönyvíró. Közelmúltban nyerte meg a Madách Színház musical pályázatát a Kazinczy a 15. musicaljével, amelyet közösen Derzsi György zeneszerzővel írtak, szereztek. Alig múlt el az eredményhirdetés, már is egy újabb musicallel jelentkezik Meskó Zsolt, szintén Derzsi Györgyel közösen, a Boldogság Szövetsége címmel, egy családi mese musicallel. Mi adta az ötletet? Hogy keletkezett ez a mű?
Azt vettem észre, hogy a környezetemben nagyon sok fiatal, nagyon sok gyerek rettentő módon rajong az amerikai filmekért. Ugye hát ez természetes, hiszen nagy részt ezek vannak a mozikban, de azon belül is a szuperhősökért, Supermanért, Batmanért, Wonder Womanért, és mindenféle hősökért, akik eluralják a mozivásznat. És az utóbbi időben azt is láttam, hogy valahogy a magyar népmeséknek a vonzalma, magyar népmesék iránti rajongás az csökkent. Ugye a mi gyerekkorunkban még nagy siker volt a Magyar Népmesék című sorozat, de talán ma már nem nézik annyit ezt a gyerekek. Szinte a magyar népmesehősök kivesztek a köztudatból. És én mindig nagyon szeretem a magyar népmeséket, és izgatott, hogy valahogy mai formában 2021-ben hogyan lehetne életre kelteni úgy ezeket a hősöket, hogy vonzóvá legyenek a mai gyerekek, mai fiatalok és a szüleik számára. És jött az ötlet, hogy ezek a népmese hősök talán a saját népmeséjükből, vagy a saját népmesei keretükből kiléphetnének, és életre kelhetnének egy különleges történetben. És amivel szintén sokat tapasztal az ember, ugye gyerekeim osztályába, általános iskolába látható, de a környezetünkben is, hogy egyre több olyan családban, ahol elválnak a szülők, és egyikük vagy másikuk neveli a gyerekeket. Szinte egy általános iskolában már az osztály fele elvált szülők gyerekeiből áll. A történet ezek után úgy állt össze, hogy van egy család, ahol szétköltöznek a szülők, általában a hétvégére a nagyszülőkhöz adják le a gyerekeket, akik nagyon szeretnek nekik olvasni, de a gyerekek ezt nem akarják, mert ők már Batman, Superman rajongók, és nem akarnak népmeséket hallgatni, amit a szülők, nagyszülők szeretnének felolvasni nekik. De aztán lásd csodát, a nagyszülők addig propagálják ezeket a meséket, és addig beszélnek ezekről a hősökről, míg ezek a hősök életre nem kelnek. Egész pontosan 5 népmese hős, Mindenlátó Királylány, Tündérszép Ilona, Kiskacsa a Gyémánt félkrajcárból, Ludas Matyi és János Vitéz életre kell, és 5 együtt megalakítják a Boldogság Szövetségét, azzal a céllal, hogy ezt a kettément családot, ezt a szétment családi ötöst, 3 gyerek, 2 szülő összehozzák, és újból megteremtsék a boldogságot. És aztán mindenféle népmesei fordulatokon keresztül végül is a történet természetesen egy égigérő fa tetején eljut a boldogsághoz, és a családtagjai egymásra találnak.
Kit tudtál szereplőknek felkérni?
Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, amelyiknek minden pontján, tehát a szülők, nagyszülők, mesehősök, negatív hősök, fontos, hogy nagyon karakteres, nagyon jó színészek legyenek. A nagyszülő párt a nagypapát Koltai Róbert játsza, és talán nagy büszkeségnek mondhatjuk, hogy a nagymama szerepére sikerült megszerezni Bordán Irént, aki ugye pár évtizeddel ezelőtt a magyar filmek első számú sztárja volt, aztán több évtizedet külföldön élt, és nem régen tért vissza. Egy fantasztikus, kiváló színész még a mai napon. És nagyon jól működnek együtt Koltai Róberttel, Bordán Irén, mint a nagyszülő pár. Nagyon jó velük dolgozni, és tényleg hát 2 színész legenda, akik nagyon egyrészt feldobják a próbákat, hihetetlen tudásanyaggal rendelkeznek, és olyan szakmai minőséget hoznak, ami nagy hasznára van a darabnak. A többi szerep alapvetően ezek énekes szerepek, tehát a musical világ előadóiból válogattunk. A szülők szerepében Kós Réka és Egyházi Géza. Nagyon vicces, hogy ők életükben a színészi pályafutások alatt nem először játszanak már házaspárt, és amikor közöltem velük, hogy ki lesz a férjed a darabban, vagy ki lesz a feleséged a darabban, akkor nevettek, hogy na már megint, már megint. A mesehősök közül a Kiskakas, aki a mesehős csapat vezére, Csonka András, aki tulajdonképpen az életben is egy örök mókamester, olyan, mint a színpadon, és ő irányítja ezt a társaságot. A mesehősök közül a mindent látó királynőt Mérai Kata játssza, aki a Barátok köz sorozatban játszott az elmúlt 15 évben. A többiek fiatal, tulajdonképpen azt mondom, hogy feltörekvő sztárok, a Madách Színházból Békefi Viktória, aki korábban már megnyert egy énekversenyt a Sztárban Sztárt, Pásztor Ádám és Sövegjártó Áron, a János Vitéz, illetve Ludas Matyi, és aztán ott vannak a Sárkány házas pár, akik a negatív oldalt, a gonoszt, a rossz erőket teljesítik meg, szintén két kiváló musical színész, Fonyó Barbara és Csengedi Attila játssza a szerepeket, és vannak remek gyerekszereplőink. Ilyenkor őket mindig kiszoktuk hagyni a felsorolásból, pedig azt gondolom, hogy nagyon fontosak egy ilyen darabon, és meg is említem őket, Peszteric Dóra, Peszteric Mili és Radnóti Andris, illetve a Sárkányka egy kis negatív főszerepében pedig Papier Romos.
A Békefi Viktória játszik a másik musicalbe is, a Kazincibe.
Igen, igen, ott most készül még a szereposztás, de talán az ő szerepe már biztosra vető. Ő játssza majd Kazinci Lajos a 15. aradi vértanú szerelmét, Zsófiát. Ennek a darabnak a bemutatója februárban lesz, kettő szereposztásban. Szirtes Tamás rendezi majd a Madách Színház nagy színpadán. Ott jelenleg még a szereplőválogatás, az előkészületek ideje zajlik, illetve még a pályázat elnyerését követően, ahol 52 pályázó indult, és abból nyert a Kazinci a 15. Ott még a forgatókönyv csiszolása történik. Azért még visszatérve a Boldogság Szövetségre, elmondanám, hogy nem csak színészek szerepelnek benne, hanem egy 20 fős tánckar, és miután a Domonyvölgyi Lázár Lovasparkban vagyunk, természetesen lovas szereplők is, huszárok, mindenféle álombéli lovasok, csikósok jelennek meg az egyes mesejelenetekben. Tehát egy igazán sokrétű, sokszínű előadás, ahol a színpadi táncok, mesebeli történet mellett lovasok is elkápráztatják a nézőket.
Ezt a Domonyvölgy Lázár Lovasparkba fogják bemutatni szeptember 24-én és az azt követő két napon. Érdekeset kérdeznék, te megírod a szöveget, a forgatókönyvet, egyáltalán a történetet szereplőkre lebontva. Hogy kerül hozzá a zene? Megvannak eleve a dalszövegeid, hogy mit szeretnél megzenésíteni?
Igen, hát ugye két út van a zenés darabok világában. Az egyik az, hogy vagy a zeneszerzőnek van dallama, és akkor arra írja rá a szövegíró a szöveget, vagy a másik út, a mi esetünkben, ez egy működőképes, ugye Derzsi Györgyel már több darabot készítettünk együtt, hogy én megírom a dalszövegeket, és a Gyuri ezekre teszi rá a dallamot. És aztán persze természetesen jön egy ilyen közös alkotó munka, hogy amikor megszületik az ő fejébe egy dallam, akkor azért persze nem minden szó stimmel, akár prozódailag, akár egy-egy sor hosszú, vagy ott egy másik ritmizálást, tagolást kívánna egy mondat, vagy egy mondatrész, vagy egy sorrész, és ott ez egy közös munka. Tehát először a szöveget átküldöm a Gyurinak, elmondom, hogy én itt milyen hangulatra gondolok, elolvassa az egész darabot, elmondom a történetet, itt mit éreznek a hősök, mi kellene, hogy itt megszülessen a zenébe, akkor utána elkészülnek az első zenei vázlatok, az első zenei vázlatok után jön a csiszolás. Oké, én nem erre gondoltam pontosan, szerintem itt egy kicsit ez még sötétebb lehetne, ez a hangulat, ez túl vidám, itt vegyünk ki belőle túl sok a dob, ő kér szövegváltoztatásokat, ez a sor kezdődjön inkább egy felütéssel, mert ott neki van egy zenei gondolata. Tehát így zajlik, és aztán természetesen még jön a harmadik szint, mert jönnek az énekesek. És akkor az énekesek kezükbe vagy szájukra veszik a dalokat, és akkor elmondják nekünk, hogy nagyon szép az a gondolat, de figyeljetek, ezt nem lehet kiénekelni. Mert olyan sűrű itt a szöveg. Hogy nem tudom, mert itt ki lehet énekelni, de valahogy csaklik, botlik ez a dolog. Kérek szövegjavítást, kérek akkor egy kis zenei változtatást. Nekem az én hangomhoz jobban menne az az ív, hogyha kicsit így lenne. Tehát az utolsó, végső forma kialakításában részt vesznek a színészek is.
Végezetül azt szeretném, hogy egy zenei részletet be tudnánk vágni.
Ez a Mesehősök dala lesz, Ha mi egyszer elindulunk, ott nekünk győzni kell címmel. Ez a Mesehősök indulója, a darab során többször elhangzik, amikor bemutatkoznak a gyerekeknek, életre kelnek, aztán később, amikor mindenféle válságos helyzetbe kerülnek maguk a mesehősök is, akkor mindig kinyújtják a kezüket és azt mondják, hogy a boldogságra, a szövetségre, és utána elkezdik énekelni ezt a dalt, és ez a dal mindig kihúzzák magukat a pácból. Thank you.
ami egyszer elindulunk, mi soha nem adjuk fel. Ahol mi ott vagyunk, a jóval győzni kell. Ami egyszer elindulunk, mi soha nem adjuk fel. Ahol mi ott vagyunk, ott a jóval győzni kell.
Reménytelen helyzet nincs, csak azért nem látod a fényt.
Még rossz irányban nézel, s a szíved még kemény.
A gonosz köveiből várat emelsz magad köré.
Soha nem jut majd el a fény az önzés falai mögé.
Te vagy a napfény, benned a türelem bölcsesség.
Te vagy a napfény, benned a szeretet kedvesség.
Te vagy a napfény, benned a figyelem békesség.
Te vagy a napfény, benned van minden jóra képesség. Ami egyszer elindulunk, mi soha nem adjuk fel. Ahol mi ott vagyunk, a jóra győzni kell. Ami egyszer elindulunk, mi soha nem adjuk fel. Ahol mi ott vagyunk, ott a jóra győzni kell. Ami egyszer elindulunk, mi soha nem adjuk fel. Ahol mi ott vagyunk, a jóra győzni kell. Ami egyszer elindulunk, mi soha nem adjuk fel.
Ahol mi ott vagyunk,
a jóra győzni kell.
Meskó Zsolttal Meskó Bánk beszélgetett.
Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden páros héten szerdán este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek minket a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Köszönöm Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Somogyi Ági szerkesztőtársaimnak az együttműködést. Következő adásunk 4 hét múlva, október 16-án lesz. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!